50 digitális tananyag készült el a Debrecen Egyetem bölcsészettudományi karán 3 év alatt pályázati forrásból. A munka várhatóan szeptemberre fejeződik be, így a tartalmak a tanév kezdetétől már elérhetőek a beiratkozott hallgatók számára. A fejlesztéssel a kar célja a hagyományos oktatási ismeretek modernizálása és a digitális kor kihívásainak is megfelelő, önálló feldolgozásra is alkalmas új tartalmak kidolgozása. A tananyagok a bölcsészettudományi kar szinte teljes képzési spektrumát átfogják, a riporter Tóth Emese.
Csatár Péter, a BTK DK helyettese. Már itt a beszélgetésen kívül is megkérdeztem DK helyettes úrtól, hogy ha nincs ez a járvány, akkor nincs is ez a digitális tananyag, vagy már ez egy korábbi történet.
A digitális tananyagfejlesztés kihívása az korábbra datálódik, mint a koronavírus járvány, főként azért, mert maga a digitális tananyagfejlesztésnek mondjuk a virágkora, vagy a kezdeti első virágból borulása az a 10-es évekre tehető, akkor, amikor a Facebook és más közösségi platformok annyira megerősödtek, illetve az internetes kapcsolatok annyira biztonságossá és megbízhatóká váltak, hogy lehetővé vált a 4 szem közti vagy kiscsoportos digitális oktatás, hiszen elbírta a rendszer ezeket a működési formákat. És ugye a különböző technikai eszközöknek a térnyerésével, mint az okostelefonok legfőképpen, vagy a tabletek, amelyek kifejezetten fogyasztási célra alkalmasak, azok az oktatási tartalmak, amelyek segítik, támogatják a hagyományos oktatást, azok nagyon hamar gyökeret eresztettek ezeken a platformokon.
Mi határozza meg mondjuk egy felsőoktatási intézmény életében, hogy kell-e, szükséges-e a digitális tananyagnak a jelenléte az oktatás során?
Nyilvánvalóan több tényezőről beszélhetünk. Kezdjük a legfontosabbal, a hallgatókkal. Ugye a hallgatók egy olyan generációról beszélünk, akik nem csak a televízió, nem csak az úgynevezett tradicionális média környezetben nőnek föl, hanem egyre inkább egy digitális környezetbe szocializálódnak, és azoknak a tartalmait fogyasztják. Ezért azok a tananyagok tudnak sikeresek lenni, vagy kiegészítő anyagok tudnak sikeresek lenni, amelyek ezeket a platformokat, ezeket a technikai eszközöket jól tudják használni, és tudnak hasonlulni azokhoz a tartalmakhoz is, amelyeket a hallgatók egyébként fogyasztási céllal használnak. Van is erre olyan fajta kifejezés a tanuláspszichológia, mint a gamification, ahol arra törekszenek, hogy játékos, de versenyhelyzetet generáló formában tudástartalmakat közvetítsenek a gyerekek számára már. Ezt ugyanúgy a hallgatói egyetemi környezetben is meg lehet valósítani. De hát ott az oktató is, illetve ott van az a kulturális környezet, amiben jelenleg is leledzünk. Az oktatók számára jóval nagyobb kihívást jelent nyilvánvalóan ezeknek a platformoknak a használata, hiszen más generációhoz tartoznak, más oktatási környezetben nőttek föl és szocializálódtak. Nekik fel kell tudniuk venni a ritmust egyfelől. Ez természetesen nem könnyű, mint ahogy sose könnyű felvenni a ritmust, de rá vagyunk kényszerülve, ha azt szeretnénk, hogy a hallgatóink megfelelő színvonalú képzést kapjanak, illetve hogy egész egyszerűen tanulási szempontból jól érezzék magukat az egyetemen. A harmadik faktor ugye a kulturális környezet. Maga a kulturális fogyasztási környezet is némileg áttevődött a digitális térbe. Nagyon sok videószekvenciát nézünk, videóra felvett előadásokat nézünk meg a YouTube-on és egyéb más platformokon, amelyek szintén arra felé nyomnak bennünket, hogy ilyen platformokon jelenítsünk meg tartalmakat.
Hogyan épülnek fel ezek a digitális tananyagok? Mi az, ami megkülönbözteti őket a személyes találkozás során átadott tudástól?
A formák így módon picit előre adottak. Amikor ez a tananyagfejlesztési projekt, ami egy Európai Uniós projekt egyébként, az egész egyetemre kiterjed, itt a bölcsészkaron mi kifejezetten a tananyagaink megújítására törekszünk, tehát arra, hogy a meglévő tananyagaink egy részét áttegyük úgy a digitális térbe, hogy azok például kiegészüljenek videószekvenciákkal, felvett előadásokkal, amelyeket kommentál is az oktató. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy kapunk egy diasort, ami az előadás diáit mutatja, és ezeket a diákat kommentálja az oktató audio formában, tehát hangformátummal. Ugyanehhez mondjuk egy diasorhoz kapcsolódna egy linkgyűjtemény, hogyha valamilyen kiegészítő tananyagot még hozzá lehet csatolni, akkor azt egy az egyben teljes egészében le lehet tölteni, illetve nagyon sok gyakorló feladat van, amelyek interaktívak. Tehát azonnal kap visszajelzést a hallgató, hogy jó a megoldás, nem jó a megoldás. Ezek azok a mondjuk így pici dolgok, amik impulzívabbá teszik ezeket a tananyagokat, úgy, hogy ezek a tananyagok valójában úgy is fogalmazhatunk, hogy hagyományos tananyagok tartalmukat tekintve.
Ugye említette DK helyettes úr az előbb az oktatókat és az oktatók felkészültségét, rátermettségét arra, hogy ugye ilyen digitális tananyagokat készítsenek. jelentenek. Nos, ez mennyire volt adott itt önöknél, illetve kiknek a segítségét vették igénybe ennek a digitális tananyagnak az elkészítéséhez?
Egyrészt nagy segítséget kaptunk az egyetemtől, hiszen létrejött egy úgynevezett e-learning center, ami egy e-learning központ, amelyik koordinálja ezeknek a tananyag tartalmaknak a technikai, informatikai hátterét. Ez elsőrangú segítséget kaptunk, és folyamatosan kapunk is úgynevezett supportot, ugye, támogatást. Ezen kívül a karon meglepő módon kiderült, hogy a bölcsészek olyan kompetenciákkal bírnak, amelyek itt nem jelennek meg ugye olyan transzparens módon a hagyományos oktatásban. Nagyon sok a hobbi tartalomfejlesztő, aki kifejezetten nagy lehetőséget lát abban, hogy a digitális platformokon jelenítse meg a tartalmait, és már a projektől függetlenül is előre dolgoztak. Úgyhogy voltak úgymond, akik tudták húzni a többieket egyfelől. Másfelől meg kétségtelen tény, hogy a koronajárvány rásegített erre a folyamatra, hiszen teljes egészében át kellett térni a digitális platformokra, így azok az oktatók, akik eleinte húzódoztak, és úgy gondolták, hogy ez bizony nehezen megvalósítható tartalom közvetítést jelent, azok is erényt kovácsoltak abból a kényszerből, hogy át kellett térni a digitális oktatásra. Így módon tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jelenleg a karon futó képzések 80-90%-ának a tananyaga az jelenleg elérhető digitális formában is.
Lehet mondani, hogy ezeknek a digitális tananyagoknak a létrehozása a szakmai, tudományos oktató munkán túl egyfajta alkotó tevékenységé is vált itt a munkatársak számára?
Informatikai dizájnerekké azért nem váltunk.
Hát nem csak a kreativitás, ugye hát azért sok mindent megmozgattak, hogy minél érdekesebb, informatív, impulzív legyen, ahogy ön mondta.
Igen, ez kétségtelenül így van. Valóban, hogyha az ember a digitális platformokon akar fejleszteni, akkor óhatatlanul képeket kezd el keresgélni, zenéket keres, filmrészleteket, stb. És rájön, hogy valóban abban a kiterjesztett térben, virtuális térben, amiben mozoghat, abban kiteljesedhet az a fajta kompetencia, vagy az a fajta készség, ami eddig szunnyadott benne. Nyilvánvalóan néha meg kell fésülni ezeket, erre van egy kis tímünk, aki gatyába rázza, hogy úgy mondjam a dolgokat, és ad egy egységes struktúrát, hiszen az is fontos ebben a helyzetben, hogy ez a sok tananyag, jelenleg olyan 50 tananyagot fejlesztünk ebben a projektben egyébként, amiről most szó van, ez csak egy kis része annak, ami össze fut a teljes bölcsészkari képzésben. Ezeknek az új tananyagoknak a struktúráját azt valamennyire igyekszünk legalábbis forma tekintetében egységesíteni, hogy a hallgató könnyebben eligazodjon benne, ne kell mindig megtanulni azt, hogy mikor hova kell kattintania, mit hol talál, hanem mindig tudja azt, hogy van egy bevezető rész, ha legörget a menü aljára, akkor ott fogja megtalálni majd a teljes tananyagot egyben, úgymond kérdésbankokat talál, interaktív feladatokat, kiegészítő linkgyűjteményeket, bizonyos színekkel szedünk, stb. Magyarán az, hogy hogyan jelenik meg a platformon egy-egy tananyag, annak van egyfajta képe, másfelől pedig tényleg ki tud teljesedni az oktatónak az alkotói készsége, amit egyébként máshol nem tud megmutatni.
Egyik fontos háttértényezőként említette a beszélgetés során a hallgatói hajlandóságot, a hallgatói kultúrát az irányban, hogy milyen szívesen, mennyire nagy előszeretettel használják ezeket a digitális tananyagokat. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani? Van-e már tapasztalat? Nyilván van.
Igen, van tapasztalat. A hallgató önkormányzat készített is egy felmérést a 2020-as koronajárvány tavaszi idején már, tehát egészen korán úgymond, tehát az egy fél év nyugtatás után, és a HÖK által összeállított kérdésgyűjteményből az világlott ki, hogy a hallgatók nagy szeretettel fordulnak a digitális tananyagok iránt, de, és ezt szögezzük le, igénylik a mentorálást, igénylik a tútort, igénylik a személyes jelenlétet is, azaz nem szabad átesni a ló másik oldalára, nem lehet teljesen digitalizálni egy-egy képzést, hanem meg kell tartani azokat az előnyöket, amelyek a személyes jelenlétből táplálkoznak, meg abban gyökereznek, így például azt, hogy prompt lehet kérdést feltenni, hogy azonnal kapunk választ, hogy kapunk instrukciókat, illetve, hogy ami nem elhanyagolható, így főleg a koronajárvány utáni tapasztalatok alapján, egyfajta érzelmi csoport közösség az oktató és a hallgató között a kurzus során, ami a közös munkát nagyon tudja erősíteni. Ez a digitális térben azért tud sérülni, hiszen a kamerák nem mindig vannak bekapcsolva, nem tudunk úgy interaktíve beszélni, hogy egymás szemébe nézünk, és így tovább. A hallgatók azt nagyon díjazták, hogyha jó struktúrált tananyagokat kaptak, és hogyha a kezüket fogva, de mégis teret engedve annak, hogy mit néznek meg, mit dolgoznak föl, tanulhatták végig a kurzusokat. Időbeosztás szempontjából egyébként a digitális oktatás az több lehetőség lehetőséget ad a hallgatónak arra, hogy személyre szabottan rakja össze a képzését, de nagyobb felelősséget is ró rá, ami az én véleményem szerint legalábbis a felnőtté válás folyamatában mégiscsak egy nagyon fontos momentum, hiszen az emberek saját magának kell megtervezni a napját, a hetét, vagy akár egy egész fél évet, ami már tényleg egy komoly kihívás.
Hol tart most ez a munka, és hová szeretnék, hogy eljusson?
A munka az most ugye a tananyagoknak a modernizálását tűzte ki célul. Ez mondhatni az első lépés, de mondjuk így egy minőségi lépés, hiszen egy másik világba léptünk át. A következő lépés az lenne, amivel a személyes jelenléttel már utaltam, hogy ezeket a tartalmakat megpróbáljuk úgy integrálni a képzésekbe, és tesztelni, hogy hogyan alakítsunk ki digitális formába mégis személyes jelenlétet is igénylő oktatást, azaz a digitális térben is valahogy meg kéne valósítanunk azt a kontaktus potenciált, amit egyébként a személyes jelenléti oktatás biztosít, vagy legalábbis a közelébe kellene férkőzni. Ez az egyik vonal, ez ugye a normál oktatásunkat jelenti. A másik az az, hogy nyitni kell kifelé, és hogyha az egyetem, illetve a bölcsészkar is szeretné azt, hogy kívülről érkező hallgatók, tehát nem beiratkozott hallgatók akár kurzusokat vehessenek fel, vagy tartalmakat tölthessenek le, akár külföldi hallgatókról is beszélhetünk itt, akkor meg kell találnunk azt a módot, hogy elérhetővé váljanak a tartalmak, idegen nyelvi tartalmak, legfőképpen külföldi diákok számára, és vonzók legyenek annyira, hogy ezért akár fizessenek is, hogy elvégezhessék. Hát ez egy olyan lépés, ami egy koordinált feladatot jelent, és ebben nyilván nem csak mi kell, hogy részt vegyünk, mert mi a tartalmakat tudjuk szolgáltatni, hanem egyrészt a már említett e-learning központ, multimediális központ az egyetemen, illetve az egyetemnek a felsőbb szintjeiről is kell az a támogatás, amelyiként megvan, de ezeket össze kell hangolnunk ahhoz, hogy ki tudjunk lépni a mondjuk így a nemzetközi digitális térbe, és oktatási tartalmakat tudjunk közvetíteni.
Jelenleg kik és hogyan, milyen úton módon érhetik el a már eddig elkészült digitális tananyagokat?
Egyfelől a digitális tartalmak jelenleg úgymond az egyetemen belüli rendszeren elérhetők, azaz a beiratkozott hallgatók megfelelő jogosultsággal felvételezve, tehát beiratkozott hallgató a kurzusra, akit visszaigazolt az oktató, be tud lépni a kurzus tananyagainak felületére, és le tudja ezeket tölteni, ki tudja tölteni ott a teszteket, illetve azokat az úgynevezett webináriumokat is igénybe tudja venni, amelyeket az oktató felkínál. Kívülre egyelőre nem lépnek ezek az anyagok. Vannak olyan mondjuk így pilot projektjeink, amelyekben igyekszünk kilépni, de ezek nagyon gyerekcipőben járnak, és még ezekről így nem tudok beszámolni, hogy így lennének tapasztalatok.
50 digitális tananyag készült el a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán 3 év alatt pályázati forrásból. A munka várhatóan szeptemberre fejeződik be, így a tartalmak a tanév kezdetétől már elérhetőek a beiratkozott hallgatók számára. Erről Csatár Pétert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara dékán helyettesét hallották.